Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Exterde Tibor. A törökországi orosz nagykövetség utcáját a meggyilkolt orosz diplomatáról nevezték el a török hatóságok a hétfői ankarai merénylet után. Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Törökország kutatója szerint ez is mutatja, hogy nem romlottak az orosz-török kapcsolatok. Sánta András interjúja.
Nyomozás még zajlik elkövető indítékait illetően. Egy biztos, hogy azok alapján, amit ott a elkövető ordibált a merénylet elkövetése idején, hogy ne felejtsétek el Aleppót, ne felejtsétek el Szíriát. Ugye természetesen ez egy egyértelmű állásfoglalás Oroszország, illetve az Assad rezsim ellen. Sokkolta a világot ez a felvétel, és ez valóban egy nem mindennapi dolog történt azáltal, hogy Oroszország nagykövetét ölték meg. A két hatalom között, tehát Törökország és Oroszország között nem állt betörés. Mind a két vezetés alapvetően ugyanúgy értékelte az esetet, provokációnak nyilvánították, és az eddig egyre inkább erősödő török-orosz együttműködést nem fogja megakasztani ez az akció. Maga Recep Tayyip Erdoğan hívta föl Vladimir Putin orosz elnököt a eset után, és beszélték meg, hogy mi is történt. Illetve azóta pedig az orosz nagykövetségünk az utcáját azt elnevezték a elhunyt orosz nagykövetről is. Tehát ilyen gesztusokat is tesz Törökország. A törökök továbbra is támogatják Aleppónak a kiürítését, a fegyverszünetnek a fenntartását. Ebben egyébként a politikájuk ez nem változott, másrészt pedig továbbra is folytatják az előre nyomulásukat Észak-Szíriában az iszlám állam ellen.
Hogyan fogadta az esetet a török közvélemény? Mert hát ugye, hogy az orosz fogadtatás az milyen, egy ilyen eset után az azért eléggé kiszámítható.
Alapvetően ítélték ezt a támadást, amit a különböző ellenzéki pártok is vezetői nyilatkoztak. Ebből a szempontból itt nincsen jelentős különbség. Látni kell, hogy Törökország az utóbbi hónapokban, ugye szinte rendszeressé váló terrortámadások miatt megrendült, és ennek köszönhetően, nézzen a török társadalom kezd kicsit fásultan hozzászokni az állandó terrortámadásokhoz, másrészt pedig nyilván a török kormány igyekszik minden szinten föllépni a terror szervezetek ellen, egyszerre több fontos háború is folyik, tehát igyekeznek a török hatóságok mindent megtenni annak érdekében, hogy hasonló terrortámadás vagy merénylet ne következzen be, de úgy tűnik, hogy ez a mostani akció is bizonyítja, hogy maradt némi rés a pajzson. Ezután biztos, hogy sokkal jobban meg fogják erősíteni a diplomatáknak a védelmét.
Mi lesz ezek után Törökország uniós tagságával? Hatással lehet egyáltalán ez a mostani eset erre?
De remélem szerint ez különösen nem fogja befolyásolni az Európai Unió és Törökország közötti tárgyalásokat. Törökország kooperálni fog az Európai Unióval több kérdésben is. A török vezetésnek érdeke mindenféleképpen megtartani egy relatíve jó viszonyt az Európai Unióval, és a gazdasági szálakat nem bolygatni. Tehát ebből a szempontból én nem várnám azt, hogy bármilyen fordulat, talán ezután a merénylet után bekövetkezni a török külkapcsolatokban.
Egeresi Zoltánt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Törökország kutatóját hallották. Diktatúrát a mostani demokrácia helyett ilyen alternatívát képzel el Szlovákia számára minden negyedik megkérdezett állampolgár. A lakosság harmada pedig elképzelhetőnek tartja, hogy Szlovákia kilépjen az Európai Unióból, derül ki abból a felmérésből, amelyben a demokrácia minőségéről kérdezték a szlovák lakosságot. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A politikusok nem a közérdek szolgálatában dolgoznak, gyenge a jogérvényesítés és nem büntetik az állami vagyon elherdállását. Ez csupán néhány példa a többi közül, amely zavarja a szlovákiai állampolgárokat a mai demokráciában. Az erre vonatkozó felmérést a Fókusz ügynökség és az INEKKO, a Gazdasági és Szociális Reformok Intézete készítette. Az 1020 válaszadó több mint egyharmada úgy véli, hogy rossz a szlovák demokrácia minősége. Peter Goliás, az INEKO intézet igazgatója. A válaszadók 40%-a úgy gondolja, Szlovákiában a demokrácia rossz vagy nyomorúságos helyzetben van, és csak 26%-uk véli úgy, hogy inkább jó, magyarázta az igazgató. A legkevésbé elégedettek a Marián Kotleba-féle Mi Szlovákiánk néppárt szavazói. Ezzel ellentétesen pozitívan látják a demokrácia fejlődését a kormánypárti Smer és a Szlovák Nemzeti Párt választói. A demokrácia helyzetével való elégedetlenség sok szavazót a szélsőségesség felé viszel, és a diktatúra bevezetésének gondolatára sarkalja.
Až 24% ľudí by súhlasilo so zrušením parlamentného systému a nastolením diktatúry.
A megkérdezettek majdnem 24%-a egyetértene a parlamenti demokrácia megszüntetésével és a diktatúra bevezetésével. 28%-uk egyetértene az 1989 előtti szocializmushoz való visszatéréssel, és 35%-uk értene egyet Szlovákiának az Európai Unióból való kilépésével, mondta Peter Goliás. Az INECO több mint 80 közéleti személyiségnek, vállalkozónak is feltette a kérdést, hogyan erősítsék meg az embereknek a demokrácia iránti bizalmát. Goliás elmondta, hogy elsőként említették a korrupciós és adócsalási ügyek alapos kivizsgálását, a közbeszerzési pályázatokat, az oktatás átalakítását, a független rendőrségi, ügyészségi és bírósági vizsgálatok megerősítését, valamint a politikusok vagyonbevallásának kérdését. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
99 éves korában elhunyt Gábor Zsozsa magyar származású hollywoodi színésznő, hírnevét legalább annyira köszönhette viharos magánéletének, mint alakításainak, ahogy mondták róla, ő volt az első, aki arról lett híres, hogy híres. Seres Gerda összefoglalója.
Mindössze másfél hónap kellett volna ahhoz, hogy megélje a 100. születésnapját Gábor Zsozsa. Másokon azt mondják, az életrajza bővelkedik az ellentmondásokban, és a valódi korát is nehéz megfejteni. Anyai nagyanyjának ékszerüzlete volt, apja katonatiszt, anyja társasági szépasszony volt. Eredetileg Gábor Sárinak hívták, hogy miként lett Zsozsa, arról Friderikus Sándor egyik sójában beszélt, mikor Magyarországra látogatott.
Mikor én születtem, volt egy nagyon híres színésznő, úgy hívták, hogy Zsozsa, valami Fedák Sári. És aztán kérlek alásan, anyuka és apuka mindig verekedtek, mint Magyarországon a férj és feleség, és akkor apuka akart, hogy Sárika legyek, anyuka akart, hogy Zsozsa legyek, a persze Zsozsa lettem.
Budapesten és Lozanban nevelkedett, anya mindenáron sztárt akart csinálni 3 csinos lányából, és Sárit még a Magyarország szépe versenyre is benevezte. Egyes források szerint megnyerte, mások viszont úgy emlékeznek, hogy kizárták a versenyből. Minden esetre eljutott Bécsbe, ahol akkor egyik leghíresebb tenorja felfigyelt rá, és felkérte partnerének egy operett előadásban. A sikert látva pedig Gábor Zsozsa elhatározta, hogy színésznő lesz. Hogy elszabaduljon otthonról, férjhez ment a 60 éves török külügyi szóvivőhöz. Az ő oldalán 1938-tól 2 évet töltött Ankarában, és már ekkor felhívta magára a figyelmet liaisonjaival. A II. Világháború kitörése után elvált, majd 1941-ben anyjával és húgaival az Egyesült Államokba utazott új életet kezdeni. Amerikába érve szinte azonnal feleségül ment egy szállodalánc örököséhez, ám viharos kapcsolatuknak hamar véget vetettek. Zsozsa hamarosan férjhez ment George Sanders Oscar-díjas színészhez, akit élete nagy szerelmének nevezett, noha csak néhány évet éltek együtt. Ekkortájt kezdődött filmes pályafutása, 1952-ben szerepet kapott a Moulin Rouge-ban. A következő 2 évtized alatt több tucat filmben állt a kamera elé, számos alkalommal világsztárok oldalán, de a kritikusok a legtöbbször csak fanyalogtak. Hírnevét sem filmes szerepei, hanem házasságai, extravaganciája és szellemes mondásai alapozták meg. Mindent megtett, hogy a bulvárlapok címlapjára kerüljön, összesen 9 házasságával még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. Soha nem tudtam meggyűlölni egyetlen férjemet sem annyira, hogy visszaadjam neki a tőle kapott gyémántokat, fogalmazott egyszer, máskor pedig azt mondta, nagyon jó vagyok a háztartásban, ha elhagyok egy férfit, mindig megtartom a házát. A színésznő 2 bestsellert is kiadott, vallomásai magyarul Nekem nem elég egy élet címmel láttak napvilágot. 2002-ben súlyos autóbaleset érte, onnantól betegségek sora gyötörte, az élni akarás azonban nagyon erős volt benne. Idén februárban szűk körben ünnepelte meg a 99. születésnapját, a nagy partit a 100-ra tervezte. Seres Gerda, Inforádió, 88,1.
91. évébe lépett II. Erzsébet brit királynő, jó egészségnek, teljes szellemi frissességnek örven megélheti a 100 évet, mint ahogyan az anya királynő megélte, de úgy érzi, ennek érdekében jobb, ha többet pihen, tehát az általa patronált 600 intézmény közül 25-nek a védnökségét most feladja. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
Az, hogy II. Erzsébet királynő több mint 600 egyesület és intézményt patronál, megerőltető feladatnak tűnik, de persze csak részben az, mert a védnökség sok esetben névleges. Ám egyik-másik sűrű megjelenést, valódi törődést jelentett, és a királynő ezeket most népes családja arra érdemes tagjaira ruházza át. A wimbledoni teniszbajnokság patronálása átszáll a királynőről, unokája Vilmos herceg teniszrajongó hitvesére, a Cambridge-i hercegnőre, a Barnádó Árvaház hálózat védnöksége a cornwalli hercegnőre. A sportos Harry herceg tölti majd be a királynő helyett a rögbi szövetség díszelnöki tisztét. Más veszi át többek közt a talált kóborkutyák londoni telepének és a bántalmazott gyerekeket védő szervezetnek a szponzorálását. A királynő férje Fülöp herceg is feladta egész sor egyesület patronálását 5 éve a 90. születésnapja után. Második Erzsébet trónra lépése 1952 óta volt a wimbledoni teniszbajnokság fő védnöke, de tudni róla, hogy a lóversenyt sokkal jobban szereti, annál is inkább, mert ott a saját lovai indulnak és nyernek. A wimbledoni bajnokságnak csak néhány mérkőzését szokta végignézni a díszpáholyból, a nyerteseknek se ő adja át a kupát vagy az ezüstálat, hanem a Kenti herceg. A királynő ezentúl nem lesz fővédnöke a brit holokauszt emléknap trösztnek, az úszó szövetségnek és az edinburgi fesztiválnak sem. Ezek sűrű megjelenést kívánó feladatok. Ne felejtsük el, hogy a királynő hivatalos államfője nem csak Nagy-Britanniának, de Ausztráliának, Kanadának és Új-Zélandnak is. Ez szintén ceremoniális feladatokkal jár. Jelenleg a karácsonyi tévébeszédével van elfoglalva, amit ő maga írt meg, és a Buckingham palotában veszik fel vele, hogy karácsony napján adásra kerüljön. Tavaly Nagy-Britanniában 7,5 millióan nézték, hallgatták, több mint a hét bármely más műsorát. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.